Jó estét kívánok! Zándori Zsolt vagyok, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa is, és az Egyesületünk, a Jogvédő Egyesületünk nevében üdvözlöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy eljöttek az estünkre, amely egy látszólag nagyon speciális témával foglalkozik, falfirkálással, plakát átírással, átfestéssel elkövetett rongálásnak a jogi megítélése, de valójában leginkább az alapjogaink helyzetéről szól a mai Magyarországon, tehát ilyen értelemben arról a rendszerről, arról a politikai rezsimről, amiben mi élünk, amiben kénytelen vagyunk élni, és keresve se találhatunk volna jobb helyet, helyszínt, mint Pécs, ahol több ilyen ügyünk volt, több ilyen ügyfelünk volt, és több olyan személy van, aki így vagy úgy, de ilyesmiket követett el, tehát politikai tartalmú üzeneteket írt rá, rajzolt rá, festett rá politikai plakátokra, vagy különböző nyilvános felületekre, és ebből volt, akinek baja származott, volt, akinek meg nem származott belőle baja, majd az is ki fog derülni, hogy ez miért van így, miért lehetett így. És azért is jó helyre jöttünk, mert vendégeink között üdvözölhetjük ennek az ellenállási területnek az egyik leghíresebb alakját, ez Henyő Péter, aki abban is különleges, hogy jogász és tanár egyszerre, és az még különlegesebbé teszi, hogy emellett még kántor is, azért ez elég ritka a fölállás, de nem ezért hívtuk, hanem azért, mert lassan 2011 óta, tehát 14 év óta eléggé elkötelezetten látja el a maga lábjegyzeteivel a kormánygyűlölet plakátjait, vagy legalábbis ezeket a nyilvános megjelenéseit a kormánynak. És a másik vendégem pedig, vagy vendégünk, pedig a kollégám Béber Ivona, ügyvéd, akinek több ilyen ügye is volt, amikor valaki valamit írt, rajzolt valahová, és ebből valamilyen eljárás, vagy szabálysértési eljárás, vagy büntető eljárás indult. És elég sikeresen képviselte ezeket az ügyfeleket. Péterhez fordulok, hogy mi történt ma a tárgyaláson. Azt tudjuk, hogy ítélet nem született, de hogyan zajlott a mai tárgyalás?
Igen, tehát a Tamás már előtte mondta, hogy az is gond van, mert hogy ő kérte többször a jegyzőkönyvet, hogy abból, ami az előző tárgyaláson történt, vagy hát az egy előkészülés volt, mit rögzítettek, és különösen azért, mert hogy ő írásban is kérte, és ezt a kollégája meg is ismételte szóban, hogy bizonyítási indítványt tett, mert hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a bíróság az ügyben kért a bizonyítási indítványt, hogy végül is ki a sértett, mert hogy ez nem egyértelmű, mert ugye a plakát kihelyező cég, tehát aki ezeket a plakátokat kezeli, az azt mondja, hogy neki van ebből 6000 forint kárja, amit én egyébként annyira nem értek, mert hogy én ezt a plakátot összefirkáltam, a plakát eredeti üzenet az látszik rajta, és a plakátot akkor szedték, amikor az összes többi plakátot leszedték, tehát hogy igazából itt tényleges kár nem jelentkezett legfeljebb annál, aki a saját üzenetét kirakta, gondolom én. De hogy ez egyébként sem volt egyértelmű, hogy maga a papír az most, amit én összefirkáltam, ez most az IAC-ben rá van írva, hogy kiadta ez a köves minket Kft., amiről lehet tudni, hogy a Cöfcökának, ezt a Cöfcöka ezt föl is vállal, hogy az ő Kft., amit azért arra használ, hogy ilyen plakátokat kirakjam, azért alapította. Tehát, hogy horrászni, hogy kiadja ezt a papírt ez a cég. Tehát én igazából a papírt firkáltam össze, hogy ez nem egyértelmű, hogy ki a sértett, és hogy akkor ezt tisztázzuk. Ezért bizonyítási indítványt tett. Egyébként itt arra is tudott hivatkozni a Tamás, hogy közben folyik egy másik eljárás, és az előbb azért mosolyogtam el, mert hogy a másik eljárás most az azért áll majdnem egy fél évig júliusig, akkor ez a kötkötárgyalás, mert ott és az másodfokon van már, tehát a törvényszék előtt van, hogy most jött rá a bíróság, vagy most gondolta azt, hogy hú, én nem is tudja, hogy ki a sértett. Mondom, ez a másodikon van ez a az eljárás, vagy egy olyan eljárás, ami megismétlődött, tehát ez volt egyszer szabálysértés, akkor visszadobták, átalakították büntetőügyét, és ami vicces az egészben, hogy mint szabálysértés először megszüntették az eljárást, de nem a jogsértés hiányában, hanem bizonyítottság hiányában. Nyilván menekülni akart a szabálysértési bíró az ügytől, azt írta, hogy hát nem tudta megállapítani, hogy ki a sértett. Na most ez 2 évvel ezelőtt történt, és most eltelt 2 év, és most eljutott odáig az ágyás, hogy a másfokú bíró, hogy hú, hát akkor most nem tudja, hogy ki a sértett, és akkor most ezt júniusig próbálja kinyomozni, és akkor ezért egyébként ritka, hogy másfokon bizonyítást rendelnek el, nem is a mi kérésünkre, a bíróság ez saját maga kezdeményezte. Na a lényeg az, hogy most is ugye ezt kérte a Tamás, talán azért, hogy a másfokon kerüljön ez újra elő. Ez volt az egyik, amit kért bizonyításként, a másik már, én nem is tudom, hogy mi volt, de a kicsit gondolkozom, mert talán majd eszembe jut. Amit még kért, ja igen, megvan, hogy ugye ez egy iskola területén történt, és a köznevelési törvény az úgy szól, hogyha az iskolában gyermekfelügyelet folyik, amit én próbáltam beszélni szakszereti vezetőkkel, szakszereti jogászokkal, igazából senki nem tudja, hogy pontosan ez mit jelent, hogy gyermekfelügyelet, de nyilván valami fajta oktatásra kapcsolatos tevékenység, amikor a tanár és a gyerek is ott van, akkor nem lehet az iskola területén semmifajta pártpolitikát végezni. Hát ez ugye egy, akik pártpolitikai iskola területén van, és ugye augusztusban volt, rakták ki ezt a plakátot, lehet, hogy már júliusban kín volt, de a lényeg az, hogy augusztus 31-ig ez kín volt ez a plakát, mert amikor én átpingáltam, mondottam, minden nap arra felementem haza, korábban nem arra jártam, egy másik úton, de mindig arra jöttem, megnézem, hogy na mi van, kicserélték-e már, vagy hagyják, hogy még mindig ott virítson ez, amit én ráírtam. És ezt gyakorlatilag augusztus 30-án vagy 31-én szedték le, tehát szeptemberen is én már valóban nem volt ott, viszont közben voltak pótvizsgák az iskolában, nekem ott vannak talán ismerőseim, tehát 2 teljesen független forrásból kikértem, hogy mikor volt kiírva a pótvizsga, ténylegesen mikor kölcsön a pótvizsgára, akkor még kín volt ez a plakát. De hogy hát ezt a bíróság akkor hivatalosan keresse meg az iskolát, egyébként akkor még aztán nem beszéltem ezzel a 2 kollégával, és a Tamás kérte, hogy akkor keresse meg az iskolát, hogy hát többen milyen tevékenység volt az iskolában augusztusban, mert ugye ez is egy törvénysértés, hogy egy iskola történik ki van ez a plakát, ez volt az egyik törvénysértés, ami ellen tiltakoztam. A fő törvénysértés az valóban az, amire itt hivatkoztam, amiért én 2010 óta, 2010-ben rakta ki a kormány ezt a nemzeti együttműködés nyilatkozatát, ezt a nennyinek becézték, annak én talán emlékeztek rá, de rá is volt írva, hogy az országos politikai határozata is arról szólt, hogy ami eddig volt 2010-ig 90-től, tehát még a saját kormányos között, az egy káosz volt, de most eljött végre a nép ideje, tehát valami teljesen, és ezt kötelezően ki kellett rakni a hivatalokban, engem ez háborított föl, és akkor én ezt itt a pécsi, akkor még APEC-nek hívták, Ünfél várójában egy paprika Jancsit fejet rajzoltam rá. Akkor ketten csináltuk ezt, előtte 2 nappal egy budapesti ügyvéd volt az, aki egy kaszinó tojást kent rá ugyanerre, szintén egy hivatalba erre a lakát. Nagyon sokáig, mint sokan arra számítottak, egyébként még én is titokban bíztam benne, hogy ez egy ilyen mozgalom lesz, hogy akkor most mindenki összegyérkezget a plakátokat, de nem lett belőle mozgalom. Tehát akkor még egyébként, mivel hogy nem voltak korábbi ilyen engedetlenségi akciók, az embereket valószínűleg tartottak, tehát ugye ebből nem lett egy ilyen tömegmozgalom.
Honnan van ez a paprika Jancsi fej, amit ezek szerint úgy látom szeretsz azóta is.
Igen, az az igazság, hogy nem tudok rajzolni, és akkor ezt hogy gyakorlatilag nem volt olyan baromi, de ez lefelé, pont veszőcske, készen van a fejecske, annyi, hogy 2 fül, meg egy ilyen sapkaszerű valami. Ezt még otthon előtte gyakoroltam, hogy ez igazából ennyi az oka is.
Le kéne védetnem.
Egyébként, igen. Tényleg nem volt más oka a paprika Jancsinak. Hát meg az, hogy vicc, tehát hogy kinevetjük a hatalomnak ezt a disznóságát.
Ugye a mai nap azon kívül, hogy volt ez a 2 indítványa a Tamásnak, Fazekas Tamásnak, az ügyvédennek, úgy tudom, hogy te vallomást tettél.
Igen, vallomást tettem.
Az miről szól?
Na most ez egy érdekes dolog, én már nekem ez nem az első perem, mondom, egy másik per is folyik, meg már korábban is volt per, ami szintén plakátragasztással, vagy mit tudom, mint csináltunk flashmobot, és akkor azt mondták, hogy ez nem flashmob, megnyertük egyébként, mert végül ismerték, hogy ez most flashmob, meg egyszer volt, azt hiszem, szóval hogy volt már máskor is ilyen ügyem, és ugye a kihallgatás az mindig úgy folyik a bíróságokon, vagy legalábbis eddig mindig úgy folyt, hogy először a bíró az engedi, hogy hát megkérdezi, hogy mi volt, és akkor te elmondasz mindent, amit te gondolsz, és akkor utána jönnek a kérdések. A bíró is kérdez, ügyész is kérdez, és ügyvéd is kérdez. Itt meg kimentem, és a bírónő az egyből elkezdett kérdéseket föltenni, tehát ő nem akarta hagyni, hogy én arról beszéljek, amiről szeretnék, és ennek azért volt jelentősége, mert hogy itt tulajdonképpen, hát ez egy jogi kifejezés, nem arról, tehát, azért itt a, tehát nem arról van szó, hogy én nem követtem, firkáltam össze valamit, mert én tényleg összefirkáltam valakit, ez más kérdés, hogy ezt nem minősíteném falfirkálnak, hogy egy roppanokát ott összefirkáltam, ez a jogászok körében egy ilyen nagy botrány, hogy gyakorlatilag átértelmezte a kúria a büntető törvénykönyvet, amit hát ugye emlékszem másnéves joghallgatóként tanultuk, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy a büntetőt kiterjesztően értelmezni, szóval ez eleve egy ilyen nonsense dolog. Egy papír összefüggés nem lehet falfirka. Korábban erre volt is egyébként egy fővárosi bírósági döntés, hogy a falfirka az az állandó építményeknek a külső felülete, és ezt egyébként maga kúria tette közzé nyilvánosan, hogy ez minősül falfirkának. Így értelmezték a falfirkát korábban. Egyébként azt hiszem, hogy már az előző BTK-ban is volt ez a falfirka.
Igen, és az a grafitizést akarták.
A grafitizést akarták
visszaszorítani.
Annyira, hogy még az is benne van, ugye, amikor először berakták a BTK-ban, akkor úgy általában mindig van egy ilyen parlamenti előterjesztés, és ott ezt elmondja, benne volt az előterjesztésben, hogy hát a grafitik, igen, hogy itt a falakat, építmények falait, és hogy az milyen ciki, tényleg ciki. Egyébként én el tudom fogadni, hogy a grafiti az tényleg az ért. Ja, az a különbség a simarongálás és a grafiti között, hogy a simarongálás az 50 ezer forintig, mint a zsebtorvajlás ugyanúgy, csak szabálysértés, és onnan 50 ezer forint fölött számít bűncselekménynek, viszont a graffiti, a falfirka, az meg érték határ nélkül bűncselekmény. Tehát amikor ezt bevezették, ezt gondolták, hogy hát ne firkálják össze az épületek falait, és most ezt átértelmezte a kúria, és azt mondja, hogy bármilyen idegen vagyontárgyat, hogyha az ember annak a felületét megváltoztatja, akkor ez graffiti, ami azt jelenti, hogyha mit tudom én, egy autónak az antennáját, egy régi autónak, az még nem kerül sokba, letöröm, akkor az nincs 50 ezer forint, akkor az csak szabálysértés, viszont ha én az mondjuk egy műanyag burkolatban van, és azt lefestem pirosra, akkor viszont egy bűncselekményt követtem el, mert a külső felületét festettem át, és az egy nonsens döntés volt, és hát egyértelműen kiderül, hogy ez a politikai plakátok miatt van, hogy azték ezt a döntést, ilyen példák is vannak, azt hiszem egyébként ebben a kúriai döntésben.
Vissza ahhoz, hogy...
De vissza oda,
hogy mit
bocsánat, hogy elkalandoztam, hogy szója remben néha el szoktam ja, elkalandozni.
Lefél látszom.
Tehát a lényeg az, hogy a bíró az nem engedte elmondani, és ennek azért volt jelentősége, mert hogy itt a társadalom, tehát ugye én elkövettem ezt a cselekményt, de az azért nem bűncselekmény az én álláspontom szerint, és egyébként 2019-ig a hazai bíróságok egytől egyig, vagy szinte egytől egyig így értelmezték, mert hogy nem társadalomra veszélyes ez a cselekmény, ez a véleménynyilvánításnak egy speciális kifejezése, és ha van még egy körülmény azon kívül, hogy a véleményét kifejez az emberi trend, egyébként arra hivatkoztak a bíróságok, hogy hát ez tényleg ez a plakát, ezek az állami plakátok, ezek ugye, hát kétséges, hogy ezek mennyire legális, szerintem egyébként abszolút illegális, mennyire legálisak, hiszen gyakorlatilag az egyenlő bánásmódnak az elvét sértik, hiszen csak a kormány pártok mellett agitál, és az ellenfél ellen agitál, és hát a választók jelentős része az meg mondjuk ellenzéki szavazó, tehát hogy itt az egyenlő bánásmód elve sérül, ami benne van az alaptörvényben is, hogy mindenkit, még az is benne van, hogy politika és más véleményre tekintet nélkül egyenlő bánásmódban kell részesíteni, plusz még benne van a egyenlő bánásmódról szóló törvényben is. Erre hivatkozik is egyébként több bírósági ítélet, egy egész biztosan talán az egyik első, 2015-ben, ami ebben az ügyben született, és akkor utána évekén keresztül ezt nyugodtan született firkálni, mert hogy nem társadalomra veszélyes ez a cselekmény. Mondom, ez 2019-ig így volt, akkor volt a kúria egy döntést, amivel ezt többen felülírta. Amit még utána egyébként egy-két évig nem vettek figyelembe, nagyon sok ennek a bíróságok itt Pécset sem, de most tavaly ugye említett is, hogy 22-ben született egy ilyen jogegységi határozat, ami egy magasabb rendű kúriai döntés, és ezt most minden bíróság, legalábbis az én tapasztalatom szerint ezt figyelembe veszi, hivatkozik rá. Tehát, hogy de én továbbra is ugye arra hivatkozom, hogy amit én csináltam, az nem társadalomra veszélyes, és akkor ott nagyon fontos, hogy én miért csináltam. Mert ugye azért nem társadalomra veszélyes, mert én azért firkáltam össze, hogy, és itt ugye beszéltem erről, meg szerintem még lesz is szó, hát erről a mai beszélgetésnek ebben ez a témája. És én attól tartom, hogy ezt nem engedi elmondani a bíró. És az elején volt is egy ilyen félmondat, amitől nem volt egyértelmű, hogy majd a bíróság eldönti, hogy akkor ez hogyan folytatódik ez a vallomástétel, amitől egy kicsit úgy, meg előttem egyébként volt a bírónak egy-két ilyen számomra furcsa akadékoskodás, egyrészt mindenkit végig kérdezett, hogy kicsoda, honnan jött.
Hát ez szokták.
Szóval egyébként Pécset, igen, de ami viszont újszerű volt, hogy korábban, ugye, hogyha jelen volt egy újságíró, többször volt ilyen, hogy megkezdték, hogy fotózhat-e, felveti az egészet, és akkor ezt úgy szó nélkül jöttem minden és innen, engedélyezem, és most viszont a bírónő elkezdte kérni, hogy na, és kinél van újságíró igazolvány. És akinél nem volt újságíró igazolvány, az nem készített felvételt, és egyébként csak olyan újságírónál volt újságíró igazolvány, aki viszont nem volt nála a kamera, hogy készítsen, és ez egy szerettük mondani, hogy van végül az egész, és egyébként voltak újságírók, akik
és akkor nem tudtad elmondani, amit végül is.
És na, és akkor végül is elmondhattam, de volt egy ilyen vita erről, néha először a bíró előtte fel egy kicsit a szavát, aztán meg akkor én, de lehet, hogy egyébként csak félreértés volt, és jó hagyta volna elmondani, és ez nem volt tiszta az elején, és akkor először az ő kérdéseire válaszoltam, meg ő elmondotta velem ezt, amit utána egyébként levetített, tehát hogy akkor hogy történt, és akkor én úgy elmondtam, hogy és akkor innen odaléptem, onnan odaléptem, tényleg ilyen szinten aki ott volt, az tudja, hogy követi.
Hát egy büntetőbíró
részletessége. Igen, volt a kamera, amit egyébként le is vetítették. Tehát ezt még ennél részletesebb, tehát ez a felvételi része az archív, ezt a pécsi Szabad Pécs nevű hírportál készítette, és ők tényleg az egészet felvetik, azt vetítették le, amit ők csináltak az egészet. Ezt mondtam is, hogy adott a filmfelvétel, és hát arról is beszélnem kellett, mert ugye az nem egyértelmű sok ember előtt, hogy ugye én itten törvénysértések ellen léptem fel, ugye három törvénysértés is történik, amikor ez a plakát kihelyezésekről, ez az egyik, ez az állam semlegességének a megsértése, a másik az, hogy az iskola területén, a harmadik pedig az, hogy hát én azért csak egy plakátot firkáltam, és egyből följelentettem magamat, korábban mondjuk én már szerintem nem tudom, 50-nél járhat az a plakát, amit összefirkáltunk, és azóta is firkáltam már plakátokat, de akkor ez most egy külön eljárás, hogy derüljön már ki, hogy tényleg így van ez, hogy egyetlen egy plakátért büntető eljárást. Tehát ez kicsit egy ilyen próba pernek is gondoltam az ügyet, tehát ez mondjuk ez a harmadik törvénysértés, és akkor ezt igyekeztem elmondani, és főleg az első ügyet, mert az nekem az a tapasztalatom, hogy az a bíróságok előtt sem tiszta, hogy ezt tulajdonképpen miért, milyen jogszabályokat, milyen nemzetközi egyezményeket sért az, amiket a magyar állam egyébként azáltal, hogy ratifikált, hogy ez milyen, tehát miért jogsértő az, hogy az állam kirekje plakátokat, konkrétan mik azok a jogszabályok, mik azok a jogelvek, ezeket a jogelveket hogyan alkalmazza például a Strasbourg-i Emberi Jogok Bírósága, aminek ugye a döntései elvileg ugye Magyarországra is kötelezőek.
Péter is emlegette ezt a bizonyos jogegységi döntését a kúriának, ugye a kúria az a legfelsőbb bíróság Magyarországon. Ezt figyelembe kell vennie majd ennek a pécsi bíróságnak, ezt a kúriai döntést, vagy ha ezt észleli, amit a Péter előadott, és a Tamás előadott, akkor ő dönthet úgy, hogy hát akkor hiába ez a kúriai jogegységi döntés, én úgy fölmentem Pétert.
Igen, ahogy te is említetted, a bíróságoknak figyelembe kell venniük, de ez nem is jelöli meg pontosan, hogy mi a kötelező hozzáállás gyakorlatilag az alsóbb rendű bíróságok részéről, mert hogy egyértelmű a szabályozás abban, hogy a kúria jogegységi döntését azt kötelezően követni kell. Tehát ez nem figyelembe vendő, az gyakorlatilag ugyanolyan, mint hogyha a jogforrási hierarchiának része lenne. Ezért a bíróságnak kötelező alkalmazni, ha csak nem dönt úgy egy bátor bíró, hogy akár indítványra, akár hivatalból felfüggeszti az eljárást, azt mondja, hogy ő észel egy ilyen alapjogi konfliktust, és az Alkotmánybírósághoz fordul, azt állítva, hogy ez a kúriai jogegységi döntés, ez ellentétes az alaptörvénnyel. Nyilván kérdéses, hogy ez meg fog-e történni, vagy nem, de van egy ilyen egérút az olyan bátorbírák részére, akik nem szeretnék ezt a egyébként jogászkörökben tényleg nagy felháborodást kiváltó jogegységi döntést követni. Mert valóban nagyon abszurd helyzeteket tud eredményezni, amit te is mondtál. Tehát, hogy gyakorlatilag egy teljes megsemmisítés, se egy ingónak akár, ahogy te is mondtad, ingókról és ingatlanokról beszélünk, mi, minden, ami nem ingatlan, tehát ami nem telek, ami nem lakás, ami nem ház, az ingó dolog. És minden ingónak a felületének a megrongálása, az a kúria szerint falfirkának minősül. Tehát, és akkor itt ne csak firkálásra gondoljunk, hanem akár matricázásra is. Tehát láttam, te azért így a palettának elég széles skáláját kimerítetted így elkövetési magatartásként. Tehát az, hogy akár egy szívecskét matricázunk, vagy állj le, Orbán Viktort ragasztok a plakátra. Igen. Tudom, azért mondom, igen. Tehát az is kimeríti a falfirkának a fogalmát. Míg, ugye, most hogyha fognám ugyanezt a plakátot, felgyújtanám, tudom, hogy soha nem tenné ilyen, de hogyha felgyújtanád, és teljesen megsemmisülne, az továbbra is csak egy alapeseti rongálás maradna, és hogyha kisebb akár, mint 50 ezer forint, akkor az egy szabálysértés maradna. Míg, hogyha ugyanezt a plakátot, mondom, smiley matricákkal, vagy paprika, az általad levédeni szándékozott paprika Jancsival firkálom össze, akkor az falfirkával elkövetett rongálás. Tehát nyilvánvalóan teljesen abszurd. És hát megkockáztatom, hogy akik hozták ezt a döntést, azoknak valószínűleg nincs hosszú büntetőjoggal kapcsolatos szakmai múltjuk, mert valóban
vagy nagyon szinte vicces. Cinikus és csak a saját karriert kötődő emberek.
Egyik jobb, mint a másik. Igen.
Ugye neked volt egy másik pécsi eseted, ami viszont nem jutott, amiből nem lett büntetőügy egyenlőre.
Igen, reméljük.
Hogy nem is lesz. Hogy arról tudnál mesélni, mert az is nagyon tanulságos történet.
Igen, szerintem van is a jelenlevők között, aki behatóban ismeri ezt az ügyet. Az történt, ez számomra nagyon kedves, szakmailag nagyon kedves ügy. Nagyon nehéz követni a nemzeti konzultációkat, meg a plakátkampányokat, de ez még 2021-ben történt, most néztem meg a telefonon a beszélgetés előtt. Ez egy nemzeti konzultáció volt, mondom, 2021. július 23-án járunk, és itt Pécset ilyen nagy hirdető oszlopokon voltak ezek az LMBTQ-s, hát ilyen antipropaganda a kormány részéről, és ezt ragaszgatták át ilyen nagyon cuki, jó fej üzenetekkel, hogy nem vagy egyedül, meg töltse ki a szeretet a konzultációt, meg szívecske, meg hasonló matricák. Július 23, és hogy nem, július 24-én már nyomozás indult az ügyben, de nem, hogy nyomozás indult az ügyben, két plakát átragasztása miatt, hanem az életvédelmi alosztály bűnügyi technikusai vonultak a helyszínre. Tehát amit a CSI helyszínelőkbe lehet látni, ilyen vonalzóban mérték, hogy mekkora volt a matrica mérete, akkor valahogy egy hajszál, vagy valami ott maradhatott ragasztás közben, az elemi szál, tehát azt begyűjtötték, bezacskózták, tehát ilyen szinten történt a nyomozás ebben az ügyben, mondom, július 24 másnap. Ha jól emlékszem, akkor egy helyi párt funkcionárus tette meg a feljelentést, de nem úgy, hogy tanúként, tehát nem látta magát az eseményt, hanem Facebook posztokból értesült arról, hogy helyi egyébként kétfarkú kutyapártos aktivisták ezt hirdették magukról, hogy ilyen akciót követtek el. És még csak, tehát már elég abszurd momentumoknál tartunk, de a legabszurdabb szerintem az egészben az, hogy ez a júliusi cselekményt követően októberben házkutatást tartottak a feltételezett elkövetők. És bementek, minden helyiségben benyitogattak. Emlékszem, az ügyfelem mesélte, hogy ő próbált jó fejlenni a rendőrökkel, mondta, hogy hát, a matricát szeretnének, ő ad nekik szívesen, csak akkor mondják meg, hogy mit keresnek. És végül is valóban nem marasztalták el őket, tehát egyrészt mi arra hivatkoztunk, hogy egyáltalán tehát két plakátról volt szó, és ezért ez szabálysértési eljárás, és nem lehetett volna büntető eljárást indítani, akkor még nem volt ugye ez a jogegységi határozat. És azt is igen fájlaltam, hogy szabálysértési eljárásban viszont nem lehet egyébként kutatást elrendelni magánlakásban. És önmagában emiatt a Strasbourgi Bírósághoz, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultunk. Viszont azért egy házkutatás az egy nagyon, nagyon intruzív megsértése a magánélethez való jognak. És be is fogadták a kérelmünket, de döntés még nincs, úgyhogy arról sajnos nem tudok beszámolni. És ami egyébként még problémás a hazai szabályozással ezzel kapcsolatban, ugye, mint említettem azt, hogy szabálysértési eljárásban nagyon helyesen nem is lehet házkutatást elrendelni, de akkor felmerül a kérdés, hogy de akkor ki volt az, aki ezt egyáltalán engedélyezte? Tehát nem volt ott egy bíró, egy ügyész, akinek van annyi esze, hogy azt mondja, hogy gyerekek, itt szabálysértési értékhatárról beszélünk, akkor nem engedélyezünk házkutatást, és a válasz erre az, hogy a hazai szabályozás sajátossága, ami egyébként önmagában szerintem sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, hogy a rendőrség tudja saját magának gyakorlatilag engedélyezni a nyomozásában a házkutatást. Igaz, hogy kapitányi szint, azt hiszem, de hát azért itt azért felmerülnek kérdések, hogy ez azért visszaélésekre ad okot szerint.
Egyébként, hogy mi lett a szabálysértési eljárásnak a vége? Tehát milyen döntés született?
Ugye büntetőeljárás indult,
igen,
és azt megszüntették, és megindítottak egy szabálysértési eljárást végül, de nagy kegyesen ismerték a megszüntető határozatot, hogy hát, hogy bizonyítani, az tényleg csak kettő plakát átragasztását lehet, ezért azt megszüntették, és megindítottak egy szabálysértési eljárást is, és ez nagyon érdekesen alakult, mert eljutott bíróságra az ügy, és a bíróság megszüntette, de arra hivatkozva, hogy nem, szerinte ez mégiscsak bűncselekmény. Tehát van egy megszüntetett büntetőeljárásunk, és utána van egy megszüntetett szabálysértési eljárásunk, és hála Istennek azóta nem indult el egy másik büntető.
Nem dobta vissza a vizsgálati osztálynak? Nekem volt ilyen,
mondom, szóval már bíróságnál tartunk, tehát a bíróság szüntette meg a szabálysértési eljárást, és hát ilyen információ morzsákat hagyott az ügyészség számára, amik arra utaltak, hogy tulajdonképpen mégiscsak egy büntetőeljárást kellene megindítani, de le a kalappal az ügyészség előtt, itt Pécsett, mert volt annyi önmérsékletük, vagy alapjogok iránti érzékenységük, hogy nem indították meg ezt.
És elkaptak ügyészség határozatot, hogy ők nem indítanak? Tehát akkor
nem, erről nem. Tehát, hogy ilyen határozat nyilván soha nem fog születni. Egy bírósági megszüntető döntésünk van egyelőre.
Ugye mind a ketten mondhatok ilyen abszurd példákat, de ehhez képest nem az abszurd példák miatt indultak ilyen eljárások, hanem politikai tartalmú plakátátírások, falférkek, nem tudom, utcakövek átfestése, vagy repedezett utcakövek átfestése, tehát amiknek van valami politikai tartalmuk, hogy ez, és elközben mondjuk olyan dolgokért, hogy valaki kiírja a flaszterre, hogy édes, mézédes dinnye, vagy a gyerekek ugróiskolát rajzolnak föl. Nagyon helyesen nem indultak sem szabálysértési, sem büntető eljárások. Hogy ebben ti éreztek valamiféle részrehajlást a hatóságok részéről? Hogy miért pont a politikai véleménynyilvánítás fáj annyira a hatóságoknak, miközben éppen az élvezne elvileg a legnagyobb védettséget. Szóval, hogy erről mi a tapasztalatotok?
Te vagy én? De...
Mind a kettőtök, akinek van kedve, kezdje.
Nekem az a meggyőzés, egyébként erre voltak is mindjárt 2015-ben, amikor az első ilyen plakátfilkásokat csinálnak, hogyha valamit, tehát igazából az biztos, hogy a pécsi rendőrség nem szereti ügyekkel foglalkozni, ennek eleve azt gondolják, hogy miért foglalkoznak ilyenekkel. Másokkal is van annak idején, ez egyik legnagyobb pécsi aktivista, elég ismert, ugye a Nagy Erzsi, aki a PDS-nek a vezetője, tehát szakszereti aktivista volt, amikor a rendőrökkel szemben 2010 után volt az iszatos diszlonság, hogy Somó rendőr azért szolgált 20 évig kóban sárvad, hogy most akkor 45 éves korban nyugdíjat, és kiderült, hogy nem csak. Akkor ő védte őket. Tehát, hogy a pécsi rendőrök azok szerintem nem mondják ugyan, de lehetőleg nem foglalkoznak. És ha foglalkoznak vele, akkor mindig azt lehet sejteni, hogy valaki mondta nekik, hogy most komolyan. Tehát, hogy ez valami fajta fölsőbb utasítás. Nyilván a rendőrkapitány meg, hát komolyan, mint régen a pártbizottság, hogy letelefonálnak, hogy akkor most itt neki el kell járni ebben az ügyben. Tehát én nekem ez a tapasztalatom, hogy a hatóságok akkor foglalkoznak ilyen ügyekkel. Tehát például valószínűleg, hogyha én nem teszek önfeljelentést, akár ott van a paprikaiat csitát, hogy tudják, hogy én csináltam, akkor nem indítanak eljárást. Egyébként ez egyszer lelepleződött ez, hogy nekem is volt egy ilyen ügyem, hogy szobásértési ügy, és akkor megszüntették, de ezt beszéltem bizonyítottság hiányában, én fellebeztem, az, akivel ketten csináltuk, a másikat nem fellebezett, velem ez akkor jogerősítés vált, akkor eljutott a törvényszék, és a törvényszék szerintem azért, mert szabadulni akart tőle, ugyanezt csinálta, hogy bűncselekmény, tehát pont, hogy itt fölmerült annak, hogy akkor ez falfirka bűncselekmény, és átette a rendőrségnek. A rendőrség, ez 22 volt a rendőrség, a kihallgatásomat azt a választás után 2 nappalra, de közben eltett 2 hónap, vagy elég hosszú idő, tűzte ki, azt biztos, hogy biztos. És akkor utána odaértek, és kiderült, hogy nem akartak egy plakát miatt falfirkáért, ugye, itt is ez volt, hogy ugye a törvényszék azt mondja, hogy szerintem ez falfirka, és azért adta vissza a rendőrségnek, nem akartak falfirka miatt eljárni, de kiderült az, hogy visszamenőleg, hát én már mit tudom én, 21, amikor elkezdték kirakni ezeket a Magyarország előre, mert nem hátra, akkor elkezdtem csak én, hanem mások is firkálni, és őket mind dokumentálták, nem csináltak semmit, de dokumentálták, és akkor egész egyszerűen ez az egy plakáthoz hozzácsapták azokat a plakátokat, amit már 2 hónapja dokumentáltak, ami miatt egyébként nem akartak valószínűleg eljárást nyitni, de biztos, hogy azt dokumentálták, és akkor itt 50 ezer forint fölött van. De itt is azt lehetett érezni, hogy akkor ez egy ilyen, tehát ők ezt nem akarták, de ha már van egy ilyen ügy, és akkor szóltak nekik, hogy akkor most már itt legyen valami példa statuálva, akkor ezt megcsinálják. És ami még szerintem fontos, hogy ez egy tudatos dolog, és az is tudatos, hogy már mint hogy nyilván a rendőrök nem akarják. De az, hogy nem minden ügyben nyitanak eljárást, hanem csak bizonyos ügyekben, az szerintem egy tudatos politikai döntés. Tehát itt igazából a cél az a megfélemlítés. Tehát az a cél, hogy egy ember, aki eléggé már úgyis állatotos, minden úgyis fogja csinálni, vagy a két farkú aktivistáknak, akkor nála valamit csinálnak, és akkor ezért a többiek azok már nem mernek ilyet csinálni, mert vannak egy rendes állása, nem akar büntetetőtől lenni, nem akar szabálysértési bírságot fizetni. Ez a pedagógus tüntetéseknél is kiderült, hogy volt, akit elbocsátottak, volt, akit meg nem. Miért? Senki nem tudja, hogy miért. Azért, mert nem cél az, hogy tömegével emberek ellen időn eljárás, mert akkor az, nagyon duktatúra szavú. Elég az, hogyha egy-két ember ellen, és az is bizonytalan, hogy jó büntetőeljárás, de azért olyan szigorúan nem büntetjük meg. Szóval, hogy ez szerintem egy tudatos játék, ami azért nagyon fontos a kormánynak, mert hogy mindenfajta ilyen ellenállás, és különösen ugye ezt a rendszert, az egyik fenntartó ereje ez a propaganda. Ugye a média, a közmédia, az, hogy már 2010-ben elrendelték, hogy a csatornákon az elsőtnek, vagy nem tudom, a közmédiának kell lennie, meg a Kesma összevonás, összes vidéki lap, barnyai tudják, hogy Népszabadság, vagy Népszabadság, az máshoz meg megszüntették. A Dunántúli Napló az ilyen idős embereknek ilyen mindennapi csereg, ilyen volt, más nem a halálos hírek miatt, és hogy akkor azt mostantól kezdve az központi híreket sugároz, tehát hogy egy csomó embert nem meg az óriás plakát, hogy ezt mindenki látja, aki a faluló bevásárol a Tesco-ba, az is látja az óriás plakátot, tehát ez egy nagyon erős eszköze a kormánynak a hatalma fenntartásához, és ez ettől nem akar lemondani, akármit mond erről a üzéje, az EBSZ-nek megfigyelő műszi, akármit mond erről az Európai Parlament, erről nem akar lemondani, hogy ezeket ő kirakja ezeket a plakátokat, és csinálja ezt a fizetett hirdetményezés, ugye sport eseményekről szünetben már megjelenik a tévén a üzét, és ezért az ezzel való tiltakozás azt valahogy takaréklángra akarja szorítani, hogy azért ez nagyon csúnya dolog, ne csináljátok meg, akkor megütjük a bokátokat, de közben meg nem akar. Tehát itt a kormány egy elég, szerintem nehéz helyzetben van, mert nem akar diktatúra, tehát nem akar úgy nyíl diktatúrnak mutatkozni, vagy ha valakit lecsuknának, pláne, hogyha több embert lecsuknának, akkor ez egy nyíl diktatúra. Azt nem biztos, hogy az Európa Unióban meg lehet csinálni, nem biztos, hogy Magyarországon az emberek azt egy ponton túl eltűrik, de ugyanakkor meg mégis igyekszik azt fenntartani, hogy ő gyakorlatilag, ameddig akar hatalma maradhasson, ezekkel a plakátokkal, hirdetményekkel, közmédia torzítással, és ezt akkor így ezzel a húz meg erezzel módszerrel igyekszik szabályozni, és akkor te jössz.
Igen, a sodró lendületű szavakultál.
Higgadtabb, igen, fakértői megszólalást.
Szóval emlékszel még az eredeti kérdés? Hána az Isten.
Igen. Azon gondolkodtam, hogy nem lehet minden járda mellé egy jogvédőt állítani, úgyhogy nyilván nem tudok minden üggyel kapcsolatban beszámolni arról, hogy lett a következménye, hogy nem. Egy biztos, a Magyar Helsinki Bizottságot soha nem keresték meg olyan ügyben, hogy valaki ugróiskolát rajzolt, és 8 hónap múlva meg házkutatást rendeltek el nála, hogy krétát keressenek, vagy hogy futóversenyen rá volt rajzolva az aszfaltra, hogy 200 méter múlva jobbra kell fordulni, és emiatt eljárás indult volna. De ugyanakkor egyet kell értenek a Péterrel abban, hogy én is azt látom, hogy alapvetően a rendőrség az nem biztos, hogy el akar járni. Ez egy nyűg egyrészt, mert elveszi az amúgy is szűkös kapacitást a valódi bűncselekmények kinyomozása alól, mert másrészt pedig ők is emberek. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyet is értenek azzal, ami egyébként egy plakáton megjelenne, vagy egy aszfalton megjelenne, és amikor eljárás indult, akkor az én ügyeimben az látszódik, hogy mindig van egy prominens, legalább helyi értelemben prominens személy feljelentő. Tehát én azt gondolom, hogy hivatalból nem biztos, hogy megindulnak ezek az eljárások, de bejelentésre, feljelentésre megindulnak, és konkrétan alá is tudom támasztani az álláspontomat, tehát van olyan ügyfelünk, egy fiatalkorú egyébként, még mindig fiatalkorú.
Egy gimnazista.
Egy gimnazista, igen. Ő nem pécsi, igen, de ő is vidéki.
Szegedi,
igen, csak Pesten járt iskolába. És ő a határvadász avató ünnepség előtt akarta felírni a készenléti rendőrség bejárat elé, hogy ha vadászni kell, akkor ki a vad. És el is kezdte leírni, arrébb küldték, hogy nehogy meglássák a nagy emberek, ugye ez volt elmondása szerint a rendőröknek a félelme, és akkor arrébb felírhatták.
Bocsánat, csak egy fontos körülmény, hogy az Orbán Viktor ment
várták erre a hivatásos, vagy hivatalos megnyitó ünnepségre, ja, hogy tiszteletét tegye, hogy valóban meg is érkezett jóval később, mint amikor történt ez a cselekmény, de nagyon féltették az ő személyi biztonságát ettől a krétától, meg ettől a gimnazistától, úgyhogy arrébb küldték, és ott felírta ugye a helyszíntől távolabb ezt a mondatot, és ellene nem indult eljárás. Azt gondolom, hogy pedig ez egy nyilvánvalóan kritikus megszólalás. Kréta, aszfalt, tehát elvileg tényállás.
Falfirka.
Volna, ugye nyilván falfirka. Igen, akkor még egyébként, ez még a jogegységi döntés előtt történt, elvileg nem lehetne visszaható alkalmazni szerintem, de mondom, eljárás sem indult. Ahol viszont indult eljárás, szintén egy nagyon frappáns ügy, és bárcsak mindenki ennyire humorosnak találná, mint amennyire humorosnak én találtam, szintén aktivisták voltak, ők a változatosság kedvéért momentumosok, akik nem tudom, ki emlékszik még rá, de a külügyminiszterünk egyszer egy milliárdosnak a jachtján nyaralt valahol az Adrián, miközben posztolta, hogy milyen keményen dolgozik, ugye a magyar emberek érdekeiért. És akkor ilyen szemfüles és mondom szerintem humoros megoldásként valakik egy jachtparkolót festettek fel krétával a külügyminisztérium parkolójára, meg ki is írták egy papírra, hogy ez egy jachtparkoló, és bizony feljelentés érkezett a külügyminisztérium épületéből, és eljárás indult a szintén fiatalkorú elkövetők ellen, és aztán a párt két képviselője is megismételte szolidaritásból ezt az akciót, mivel hogy azt hiszem, hogy még gyámhatósági eljárást is indítottak ott az egyik elkövető ügyében, és akkor szolidaritásból ezek a képviselők megismételték ugyanazt, és ott viszont végigment két szabálysértési eljárás, igaz, tehát azt hiszem, hogy ilyen megrovással, tehát ilyen minimális következménye lett a dolognak, és ezt elvittük az Alkotmánybíróságra, mert azt gondoljuk, hogy ugye ez a véleménynyilvánítás szabadságába bele kell, hogy férjen az, hogy valaki egyébként egy közterületen lévő koszos aszfaltra lekopó krétával felrajzol egy humoros dolgot, de az Alkotmánybíróság is úgy foglalt most állást, egyébként nem olyan régen, hogy nem, hogy a magántulajdon is, meg a köztulajdon is szent és sérthetetlen, és egyébként hivatkoznak is párhuzamos indoklásban erre az ominózus kúriai döntésre.
Ami mókás, mert korábban történt, mint a kúriai döntés.
Így van. És itt viszont Strasbourg a következő állomás, tehát most készülnek ezek a beadványok, és a bírósághoz fogunk fordulni.
Korábban is volt ilyen eset, még a, mikor volt ez, 90-es években?
Talán 2000-es években.
2000-es évek elején volt, az Óvás Egyesület azzal akarta fölhívni a 7. kerületi korrupciós ügyekre a figyelmet, hogy a járdát, a járda rependéseit lefestette, és ellenük is eljárás indult, miközben szépen be tudták bizonyítani, hogy ezek a fölfestések, ezek eltűnnek idővel, elkopnak, elviszi őket a víz, és hogy ti mit gondoltak arról, hogy ma mi történne ez esetben, vagy hát nem azt, mit gondoltok, mi a véleményetek, vagy a szakmai álláspontotok arról, hogy mi történne ez esetben az Óvás Egyesület aktivistáival, ha ilyet tennének.
Igen, emelem a tétet, ha megengeded. Ugye, az mivel történt ott a festés? Tehát a kövek szerint ilyen valami, szintén ilyen kréta, vagy valami.
Hát hasonló, a
volt csak sokáig.
És kopott el. Hogy van egy, azt hiszem, 2014-es alkotmánybírósági határozat, tehát nem olyan nagyon régi, amire én igen nagy súllyal támaszkodtam ebben az említett jachtparkolós ügyben, ahol az Alkotmánybíróság azt mondja ki, a nem elkopó ilyen négy színfestéssel kapcsolatban, biztos ismeritek ezeket is, hogy az rendben van. Tehát az bele kell, hogy férjen. Tehát amikor ilyen közéleti témában nyilvánít valaki véleményt, az egy nagyon erős alapjogi védelemre tarthat igényt. Tehát ugye tök más a megítélése annak, hogyha én egy magán típusú ügyben mondjuk kiírom egy aszfaltra, hogy szeretlek, Pali, ugye? Nincs egy, a társadalom szempontjából nincs akkora értéke, mint hogyha felhívom valamilyen jogsértésre a figyelmet, vagy csak akár kampányolok. Tehát amikor közéleti témában szólok meg, és azt mondta az Alkotmánybíróság ebben az esetben, pedig mondom, az nem egy lekopó festék volt, de még abban az esetben is azt mondta, hogy ez bele kell, hogy férjen a tűrés határa, mert annyira fontos a véleménynyilvánításhoz való alapjuk. És akkor ugyanez a testület, ugye névleg ugyanez a testület, a bírák azok részben azért kicserélődtek benne, az azt mondja pár évvel később, hogy még krétával sem szabad összefújkálni egy aszfaltot. Szóval azt hiszem, ez talán válasz a kérdésedre.
A kérdés az az volt a közönségtől, hogy nem gondolkodtál-e azon, hogy jó magyar módszer szerint megpróbálod megtalálni a kiskapukat, és nem teljes mellel, széles mellel neki rontasz a hatalomnak, hanem ezeken a kiskapukon keresztül az ilyen alapjuk szűkítő döntéseket kikerülve sundán-bundán tiltakozol majd.
Én nagyjából.
Igen. Én azt gondolom, hogy ez nem, amit te mondasz, ez egy jó dolog, tehát nem gondolom azt, hogy ez akkor menekülés, tehát hogy ezekre szükség van, és azt gondolom, hogy minden állampolgár keresse meg azt, hogy hogyan tudja kifejezni a véleményét. Én ennél azért vállalok többet tudatosan, tehát nem, egyébként a Hatházi Ákos, aki egyébként részt vesz maga, és tépett le plakátra, de ő is csinált, hogy kivetítette a tévé székháznak az oldalára valamit, tehát ő is élt ezzel a sundán-bundán eszközzel, nevezzük így. Szóval én ezt egy jó dolognak tartom, és csinálja minél több ember, de én azért lépek ezen túl, és az a jó, hogyha azért más is túllép ezen, mert hogy a magyar állam az arra játszik, hogy nálunk többen mindenki megtanult a Kádár rendszer alatt ezt a sundán-bundán, mert tényleg idősebb vagyok, ezt tudom, ez a Kádár rendszer alatt találtuk meg azt, hogy hogyan tudunk mégis civil kurázsi, és akkor kitaláljuk, hogy hogyan lehet, és azt a rendszer elnézi. De ezt többen akkor a rendszer részeként teszed. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az Orbán rendszer, ami egy rendszer típus, tehát a világ, ez a valaki liberális áldemokráciának, ugye most az Európai Parlament azt mondja, hogy választásos
könyvralom,
mit a hibrid rendszer.
Választásos autokrácia, a hibrid
változata. Nem, én mindig szeretem majd nevezni, az azt jelenti, hogy önkívülom. Tükörfolytásban ez a szónak a jelentés. Tehát, hogy ezekről a rendszerekre pont ez a jellemző, hogy van valami fajta demokratikus látszat, Tehát vagy például van versengő több pártrendszer, Zimbabvében, ahol 40 év óta ugyanaz van hatalmon, de ott közben az ellenzéki pártok egymással vitatkoznak, időnként elmondják, hogy ők szeretnék legyőzni a kormánypártot. Tehát az állítólag egy ilyen mintapélda Zimbabve, hogy ott, amikor átvettek hatalmat, ott is angolszász rendszer van, a politikai rendszer is az, közben meg hát egy diktatúra. Oroszország hasonló. Tehát, hogy valamit enged a rendszer, és akkor úgy tűnik, mintha ez azért ez nem lenne egy diktatúra, hiszen itt azért van független sajtó, igaz, hogy csak kevés emberhez jut el, de azért igenis van, nem csak a külföldről sugárzott szabad Európa, hanem itthon is lehet gyártani szabad Európát, körülbelül ugyanannyian hallgatják, mint hogy azt a vizéből Münchenből sugároznák, sajnos, már lassan ott tartunk. Tehát, hogy ezzel tulajdonképpen a rendszert, hát a rendszer pont ezt az álságosságát szolgálja ki az ember. Mondom, én ennek ezt jónak tartom, tehát csak benne van ez az ellentmondás, hogy jó, akkor valamit csinálunk. Nagyon fontos egyébként, hogy bár, tehát hogy a polgártársaink tudják, hogy azért, amikor ő azon gondolkodik, hogy ez nem jó ez a rendszer, akkor más is gondolja ezt így, és ha máshogy nem ezekkel a suntambundam eszközökkel. De mondom, én azért tartom fontosnak, hogy valamilyen módon azért próbáljunk ezen túllépni, és aki tud, és van rá lehetősége, és nyilván, hogyha nagy tömeg lép túl, akkor az egy jobb dolog, tehát hogyha egyszerre, mit tudom én, ezeren firkálnak össze a plakátokat nyíltan fölvállalva, akkor ezer ember ellen már nem biztos, hogy indulnak eljárásban, ugye itt az a újabb trükk, hogy akkor kiválasztok közülük néhányat, akkor csak azok ellen irányítok, azt a többi majd meggondolja, mert akkor lehet, hogy legközelebb ő kerül sorra. Nem tartom rossz megoldásnak, én nem ezt az utat választom az előbb elmondottak miatt.
Az a probléma, hogy ezt most már megszűnt ez a most akkor, hogyha nem jogászok ülnek ott, tehát régen bárki fordulhatott az Alkotmánybírósághoz, azt állítva, hogy egy törvény vagy egy bármilyen jogszabály az alaptörvény ellenes. Akkor még ugye alkotmány volt. Tehát egy akció populáris volt, nem kellett, hogy érintett legyél. De ma már az a szabály, hogy csak akkor tudod megtámadni az Alkotmánybíróság előtt, hogyha te konkrét egyedi ügyedben a te hátrányodra alkalmazták azt a jogegységi döntést. Tehát addig nem tudjuk megtámadni, amíg nem kerül elénk egy olyan ügy, ahol elítélnek valakit erre a jogegységi döntésre hivatkozva.
Tudomásom szerint ennek van benne egy kezdeményezés, azt a parlamenti képviselőnek is van joguk, azt hiszem 20% alá is van, és be is adtak, és fél éve ülnek rajta. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy nincsen belőle döntés.
Biztosan nincs döntés, és igazad van, tehát vannak privilegizált helyzetben lévő közjogi méltóságok, akiknek nem kell érintettséget igazolni ahhoz, hogy meg tudják támadni, de ugye számunkra ez az eszköz ugye nem adott. Tehát, hogy...
És ugye az Alkotmánybíróságot semmi nem kötelezi, hogy döntsön. Akkor dönt róla, és úgy, amikor neki...
Benne van az ügyrendjükben, hogy észszerű határidőn belül.
Hát tegyek ezt fontos. Én is sokat gondolkodtam ezen a 4/22-es, mit hívják ezt a ügyetet, döntésen, hogy ennek a jelentősége micsoda. És valóban ez abszurd, hogy akkor most akkor így már bűncselekmény az, hogyha összefirkálom. De az az igazság, hogyha ezt megsemmisítik, akkor is szabálysértés marad. Tehát, hogy igazából akkor nem azt jelenti, hogy akkor ezen túl újra lehet firkálni, úgy, mint 2019-ig. És én ezért én döntőnek tartom az első döntést, ami igaz, hogy már az is kimondta, hogy ez a 19-ben volt egy kuriai döntés egy szegedi ügy kapcsán, csak akkor azt meg végképp nem vette senki komolyan, hogy tulajdonképpen ez bűncselekmény és falfirka, nem vették komolyan a bíróság egészen eddig a 4/22-esig, de a szegedi ügyben való kúria döntésnek volt egy másik jelentősége is szerintem, hogy ott a kúria először mondta ki, és maga a kúria mondta ki azt, hogy ő azt nem vizsgálja, hogy tulajdonképpen milyen célból, milyen politikai célból, ugye a szegediek azok kifejezetten ilyen kormányplakátot firkáltak össze.
Igen.
És akkor ez eljutott a kúriához, és a kúria azt mondta, hogy ez rendben van. Tehát, hogy két, és azóta van ez, én tudom, hát mint notórius plakátfirkáló, hogy azóta van a benne az, hogy addig nem volt ciki plakátot firkálni, de mióta ez a 19-es kuriai döntés van, és azóta viszonylag biztosan várhatjuk a bíróságtól az, hogy egyébként az ilyen félprecedens rendszer szerint, ami most nálunk van, el fognak marasztalni, ha egyszer eléjük kerül. Például ugye ez a kétfarkú ügy, ez még ugye a 4/22-es előtt történt, sőt az én ügyem is az előtt kezdődött. Azóta az emberekettől félnek. Tehát igazából azt kéne elérni valahogy, és nem tudom, hogy újra helyreállom a 2019 előtti állapot, magyarul, hogy ne legyen, tehát ne legyen a társadalomra veszélyesek hiánya miatt legyenek újra olyan döntések, hogy akár, hogyha összefirkálod oda a plakátot, tehát nem csak krétában rázzulsz a földre, mert lehet, hogy tényleg lemossa, meg mit tudom én, hogy akkor ne induljon eljárás, mert nem indult. És ez egy óriási politikai változás, hogy 19-et, itt a teremben is jelen vannak többen, hogy nem szóval voltunk, hogy 15-en összet álltunk, és fölraktuk a Facebookra, hogy mi most éppen összefirkáltunk egy plakátot, akrilfestékkel, tehát rendesen tényleg megrongáltuk, és azóta nem tudunk így összegyűlni ennyien, mert az embereknek munkája van, meg fél attól, hogy akkor levonják a fizetéséből, hogyha megbírságolják. Tehát, hogy és itt látszik, hogy ez teljesen politika, és nem jog. Tehát az, hogy 19-ig az volt a joggyakorlat szert az országban, hogy ez többen lehet, mert nem társadalomra veszélyes, és 19-től meg, hát mondom, először szabálysértés, aztán meg most már bűncselekmény, de szerintem a szabálysértés is nagyon ciki, hogy ebben született egy ilyen kúriai döntés, és azóta megváltozott a joggyakorlat.
Akkor, ha jól értem, akkor szerinted valójában az ilyen típusú politikai akciók, amikor ráfirkálunk, ráfestünk egy plakátra, akkor ott nem keletkezik kár a magántulajdonban?
Keletkezik kár, de azért itt nagyon sok bírói döntés született, előtte ugye volt ez a 14-es alkotmánybírósági döntés, de aztán a legelső döntés ilyen állami plakát az 92-ben, vagy nem tudom, mikor született. Tehát, hogy ha végül is te gyakorlod a polgári szabadságodat, akkor valakinek a jogát szinte mindig megsérted. Itt az arányosság a lényeg. Tehát például, hogyha kimegy egy tömeg tüntetni, akkor lezárják miatt az utat.
Várjál, akkor te azt nem tudod elfogadni, hogy te szabadon ráíratod piros festékkel, hogy imádlak Orbán Viktor.
Igen.
És emiatt keletkezik, nem tudom, ugye ez is igen, jogos kérni, hogy egy kár valakinél, mondjuk a plakátcégnél, mert le kell venni, újra kell plakátolni, igen, nem igen, tudom én, igen. Vagy a megbízó, aki a plakát,
igen.
plusz költségeket, akkor ő vállalja a te politikai véleményednek az árát?
Egyébként mondom, hát ilyen van, tehát hogy valami okay, fajta ára ez... mindig van. Tehát mondom, én hangosan kiabálok egy tüntetésen ezren, akkor nem... megsértjük a csendrendeletet ezzel, tehát hogy a minden szabad
világos, de
az arányosság számít. Egyébként, és szerintem a kérdés az úgy válaszolható meg, és ez a 2015-ös ítélet is ezt tartalmazta, hogy a kárterítést vállalták egyébként. Tehát azt mondták, hogy ha kárterítési követeléssel lép fel az, akinek a plakátját megrongálták, akkor azt vállalták. Bár szerintem azért itt is lehet azért, vagy lehetne, ezzel is lehetne vitatkozni, ugyanis hogyha ki lenne mondva az, hogy az a plakát jogsértő, tehát hogy az állam nem rakhat ilyen plakátokat, akkor tulajdonképpen én nem tartoznék ezért kárterítéssel szerintem. Egyébként lehet, hogy ezen, de nyilván ezt végig kell. Mert konkrétan egy rendőr, hogyha valakit leteper és a ruháját megsérti, mert elkapta a bűnözőt, akkor neki nem kell fizetni azért a ruhának a megsértéséért. Viszont itt történt még egy nagy diszkusszió, szintén 19-ben, hogy 19-ig azért ez nem volt kimondva, hogy az állam az kirakhat ilyen plakátokat. 16 óta már nem lehetett emiatt eljárást indítani, de 19-ig az elv, amit 2008-ban az alkotmánybíróság is megfogalmazott, hogy az államnak politikának semlegesnek lenni, azt igazából a bíróság nem kérdőjelezte meg, egy csomó kúriai döntés van, és valami hivatkozott is erre korábban. De 19-ben született egy másik kúriai döntés, amely kimondta azt, ami szerintem nonsense, és ez is egy óriási botrány, kimondta azt, hogy Magyarországon az állam politikai semlegességnek doktrinája nem érvényesül, pont. Ezzel egyébként a... hogyha valóban igaz az, ami igaz dielterről sokhozan ért, tekeztem különböző nemzetközi bírósági döntések vannak erre, mit tudom, tehát hogy a szabad választásnak az egyik feltétel az, hogy az állam az nem avatkozhat be a politikai életébe, illetményekkel, stb. Ezzel azt mondta ki 19-ben a bíróság, hogy Magyarországon nem kell szabad választást tartani. Most itt a kérdésre válaszolva ennek azért van jelentősége, mert hogyha nálunk nem érvényes van az állam politikai semlegesnek doktrinája, akkor az nem jogsértő ez a plakát, tehát akkor valóban nekem kárterítést kell fizetnem minden körülmények között. Mert nem veszély, nem
jó, de
közveszélyt hárítom még el, meg nem. Oké, de kíváncsi vagyok,
hogy... Igen, hogy te ezzel tulajdonképpen azt mondod, hogy egy diktatúrába, vagy egy autokráciába a polgári engedetlenségnek ezek a formája, meg ezek szerint bármilyen formája, ami mondjuk közvetetten vagy közvetlenül állami tulajdont károsítok meg,
igen.
Ottan föl van mentve az állampolgár, az ahol, hogy ennek mondjuk
A diktatúra biztos nincsen fölmentve, a diktatúra nem fog engem ezzel fölmenteni, ez egész biztosan. Na jó, de hogy akkor erkölcsileg azt mondod, hogy valójában az
hát lenne. Erkölcsileg szerintem az lenne, tehát hogyha én egy korpusz delikti ellen lépek, tehát egy bűncselekménynek az erkölcsi tárgya ellen lépek, és ezt megrongálom azért, hogy a bűncselekményt megakadályozzam, magyarul, hogy például ezek a plakátok ne legyenek többet kint, akkor szerintem azért nekem kell kártért is fizetni, de
akkor hallgassuk meg én vonát, hogy
nagyon sok minden elhangzott. Igen, én azt gondolom, hogy ugye jól ismerem a 2019-es döntést is, és csak érdekességként akarom megjegyezni. Mondtad, ugye Szegeden történt, diszperzites festékkel történt, ugye óriás plakátot rongáltak meg a két elkövető szegediek, és nagyon érdekes, hogy ott ugye a törvényszék másodfokon elítélte őket rongálásért, és aki felülvizsgálatot kezdeményezett abban az ügyben, az az ügyészség volt. Tehát most ismét vissza akarok utalni arra, hogy én azt gondolom, hogy a jogalkalmazó szervek, azok eltolnák szívük szerint maguktól ezt a felelősséget, vagy ezt az irányvonalat, ha úgy tetszik, és a kúria, az ügyészségnek a felülvizsgálati kérelme ellenére, amihez aztán ugye csatlakozott egyébként a védő is, ennek ellenére tartotta fenn hatájában a jogerős döntést, és mondta ki, hogy ez rongálás. Én azt gondolom, és akkor lehet, hogy ez egy kicsikét árnyalja a válaszomat, én azt gondolom, hogy most is van lehetőségük a bíróságoknak jogszerű, alapjogkonform döntést hozni, azzal, hogyha azt mondják, hogy ők figyelembe veszik az alapjogi aspektusát is ennek, adott esetben hivatkozva egy korábbi alkotmánybírósági döntésre, és azt mondják, hogy mint ahogyan ez történt, ahogy mondtam a közelmúltban is, és azt mondják, hogy az alapjogi aspektus miatt a társadalomra veszélyesség hiányának okán nem jogsértő a cselekmény, bár ugye formálisan kimeríti a bűncselekményi definíciót. Azt valóban én is nagyon, és azért gondolom, hogy vissza kellene mégiscsak, tehát hogy valahogy ezt a kúriai döntést át kell ugorni, el kell ásni, nem tudom, valamit kell csinálni, el kell tüntetni valamilyen varázsigével, mert az valóban egy nagyon éles distinkció, hogy szabálysértési eljárás indul ellened, vagy büntető eljárás indul ellened. Tök más a súlya a kettőnek. Akármilyen enyhe is a büntetés, bár megjegyzem, hogy egy bűncselekmény miatt indult eljárásban, ha pénzbüntetéssel is zárul, az szükségszerűen magasabb összeg, mint hogyha szabálysértési bírságot szabna ki a bíróság. Tehát materiális értelemben érezhető, fogható különbség van a kettő között. De mindezen túl, hogyha esetleg mondjuk visszaeső valaki, akkor ugye a bíróság azt tud egy ennél súlyosabb szankciót is alkalmazni, ami ez a tárház szabálysértési eljárásban nem biztos, hogy adott lenne. Szóval én is azt gondolom valóban, hogy ez egy nagyon veszélyes döntés. És ami viszont a kártérítési felelősséget illeti, ott az én jogérzékem az nem tud ebben egyetérteni veled. Így azt gondolom, hogy tehát akármennyire jogszerűtlen is egy cselekedet, arra nyilván van. Tehát van, amikor már ugye a Radbruchi formula, ez neked mond valamit, tehát van, amikor már olyan mértékű a jogsértés, hogy azt nem lehet jognak tekinteni, erre hivatkozva tudta kimondani a Nürnbergi bíróság azt, hogy tehát embereket deportálni és tömegesen gyilkolni a vallásuk miatt, akkor is egy bűncselekmény, hogyha az akkori időben hatályos törvények ezt nem mondták ki. Nem tudom, lehetett ezt a logikai vonalat követni, kicsit nagy volt az ugrás, de ezektől a nagyon-nagyon-nagyon súlyos esetektől eltekintve én azt gondolom, hogy egy jogszerűtlen cselekményre nem lehet egy másik jogszerűtlen cselekmény a válasz. Tehát, hogyha valaki szabálytalanul parkol, akkor én nem törhetem be annak az autónak az ablakát, és mondhatom azt, hogy akkor én mentesülök a kártérítési felelősségem alatt, hiszen jogszerűtlen volt az ő cselekedete is, mert nem jó helyen parkolt. Tehát azt gondolom, hogy egyetértve veled azzal, hogy jogszerűtlenek ezek az óriás plakátok, amik a mi pénzünkben, a te és az én pénzemből kerülnek kihelyezésre, mégse lehet rá az a mi válaszunk, hogy bármilyen kártérítési felelősség nélkül megrongálhatjuk őket. Azzal tökéletesen egyetértek, hogy ez nem szabálysértés, ez nem bűncselekmény, mert alapjoggyakorlásról van szó, és nem veszélyes a társadalomra. De azt gondolom, hogy ha valakinek kárt okozunk, akkor meg kell téríteni. És egyébként ugye a büntetőjognak van is egy ilyen végső eszköz jellege. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az oké, hogy fizessük meg az okozott újranyomást, a ragasztónak a költségét, annak az embernek a költségét, aki föltruppantja újra ugyanazt a plakátot, de az nem oké, hogy emiatt eljárás indul, és azzal viszont egyet tudok érteni, hogy van egy dermesztő hatása, ugye ezt az angol irodalom chilling effektnek hívja, magyarul dermesztő hatásnak szoktuk fordítani, hogy az emberek ilyen öncenzúraként eljutnak oda, hogy nem is a saját, tehát ugye elég egy verebet lelőni, és akkor az összes többi az elreppen a drótról körülötte, tehát elég egy-két jól irányzott eljárás, és akkor a többiek már háromszor is meggondolják, hogy élnek el véleménynyilvánításhoz való jogokkal, vagy most akkor más vizekre átevezve sztrájkolnak-e, stb.
Igen, meg nem tudom, mennyire szóljatok, hogy ezek teljes ez a vita. Ha valaki mondjuk ki van írva a garázsodról, hogy az jós elé állni, és eléd áll, és aztán elmegy ez a kocsinak a tulajdonosa, én meg ki kell állnom, mert tényleg ki kell állnom, mert nekem az alapvető érdekem, és nagyon vigyázok, és odébb tolom azt az autót, de közben az autónak, hát mivel megemelem, mit tudom, a féke megsérül, de nagyon vigyáztam rá, akkor nekem kell ezért kártérítést fizetnem, hiszen különben nem tudtam volna kiállni a garázsból, mert azt gondolom, hogy ez ugyanaz. Tehát a plakát az, amikor kint van, akkor ez megakadályozza azt, hogy én a szabad választási jogomat gyakoroljam. Én próbáltam rá tenni, nem volt ott a tulaj, nem szedték azt a plakátot, én 6 beadványt ittam a Nemzeti Választási Bizottság ügyésnek, blablabla, semmi nem történt. Összevesztem, firkálom azt a plakátot, mert én azt szeretném, hogyha Magyarországon demokrácia lenne, és máshogy nem tudom ezt elhárítani. Ugye ez szerintem, tehát az alapkérdés az, hogy ha eléd állnak, akkor és odébb tolod, és hát megsérül, ugye megemeled, és akkor ott a kézifék, mit tudom, kikopik, vagy nem tudom micsoda, de nagyon vigyáztam rá, de mégis megsérült. Kell-e kártérítést fizetnem?
Két ponton sántít a logikán. Az egyik az, hogy az előbbi esetben egy szándékos károkozásról beszélünk, ugye? Tehát a plakát összefüggelés az nem véletlenül történt. Míg, ahogyha a kocsit arrébb tolod, azt, mint mondtad, nem akartál kárt okozni, nagyon vigyáztál, de mégis megsérült. És akkor ugye ez egy felelősség szempontjából, ez egy nagyon lényeges különbség. A másik szerintem, amit kapizsgálsz, az van egy ilyen mentesítő körülmény a BTK-ban, ez a végszükségnek az esete. Tehát nyilván, hogyha nem tudom, a
feleséged,
igen, éppen szülni akar, vagy szívinfarktust kapott a, nem tudom,
apukád,
vagy nem akarok más vicces igen. példákkal szolgálni.
Teres volt az apukád.
Igen, teres volt az apukád, egy szívinfarktust kapott a kutya, stb. Igen. Szóval, hogyha tényleg van egy ilyen kényszerítő helyzet, egy azonnali veszéllyel fenyegető helyzet, ami miatt neked ki kell jutnod, akkor természetesen oké a károkozás. Tehát a jogeset is van. Szerintem már nagyon messzire elvesztünk, de ami eszembe jut, volt egy olyan ügy, hogy valaki valóban a nagyon súlyos beteg, talán éppen szívinfarktusos anyósát akarta kórházba vinni, és be akart hajtani, de közben volt ott a sorompó, és a sorompó csak akkor nyílt volna fel, hogyha bedobálta volna, nem tudom, hány forintosait, és a sürgős helyzetre tekintettel kárt okozott azzal, hogy gyakorlatilag letépve azt a sorompót, behajtotta a bejárathoz. És akkor itt megszüntették az eljárást végszükség miatt, azt mondták, hogy ez egy olyan szükséghelyzet, amiben jogos a károkhoz.
Ugye, amit te csinálsz, az klasszikus polgári engedetlenség, hogy a törvény betűjét megsérted azzal, hogy fölhívd a figyelmet sokkal az államnak a törvénysértésre, ami sokkal nagyobb hatással van. Te azt mondod, hogy ez egy végszükség, föl akarom hívni az emberek figyelmét arra, hogy...
És azt akarom, hogy szabad legyen a választás. Tehát én értem, hogy végszükség, hiszen ki van a plakátok, és két napon van
a választás. Hát, ez a te logikát.
Nincs azonnali veszély.
Hát dehogy, nem most lesz a választás, és nem lesz szabad a választás.
Igen, igen. Na ez itt a kérdés.
Szerintem most akkor értem az álláspontot, szerintem most már úgy lehet, hogy...
Igen. És
És akkor itt van az, hogy ez méltánylandó, vagy nem méltánylandó, a kártérítés, mert nyilvánvalóan méltánylandó, de a kártérítési felelősséget illetően, hogy az megszűnik-e, vagy pedig fönnáll, itt van a vita a közöttetek, én is inkább az IVO-nál alalétek, mint rendpárti egyet, de tulajdonképpen, ha megnézzük a klasszikus polgári engedetlenségeket, akkor a kezdetektől fogva úgy követik el ezeket a normasértéseket, hogy jól tudták, hogy ebből baj lesz, hogy ennek lesz következménye, hogy börtönbe kerülnek, hogy fizetniük kell, stb. Stb. Elbocsátják őket, stb. Stb. Tehát ez egy része a játéknak, a politikai játéknak, és te nagyon hősiesen vállalod ezt.
Ez már nem jó kérdés, de egyébként...
Igen, ez már nem
jó. De ez még igen, ja. De amire én akarok rátérni, az az, hogy de ha például... Tehát én ugyan azt mondom, hogy kártérítési kötelezettsége van az embernek, de ha például te egy ilyen crowdfundingos megoldásban gondolkodnál, és lehetne neked pénzt utalni, hogy megfizessük a kártérítést, akkor én ezt...
Amit a Hatházi csinál. Ugye azt csinálja ő is, hogy például a parlamenten olyan akciókat hajt végre, ami miatt a házelnök megbírságolja, és ezeket a bírságokat a nép összeadja neki. Ez a crowdfunding, hogy a tömeg adja össze egyedi adományokból, és ebből áll össze.
És ebből biztos, hogy nem kérek támogatást.
Jó. A kérdés, hogy az mennyiben módosíthatja a bíróság magatartását, ha bizonyos plakátok tartalma nyilvánvalóan jogsértő. És ilyen értelemben te egy ilyen eljárásban, mint ami most például zajlik a bíróság előtt, mennyire próbálod az érvelés részeként azt előadni, hogy ez a plakát, vagy az a plakát, ezért vagy azért jogsértő. Ha jól értettem, valami ilyesmi volt.
Igazából két kérdés van szerintem. Tehát nyilván, amikor az ember talán a társadalomra veszélyesség hiányára igazgatja, akkor ez előadja, hogy ezek a plakátok, ezek miért jogsértőek. Az a másik kérdés, hogy ez ellen lehet-e valamit tenni. Egyrészt politikában sokkal több minden megengedhető. Szerintem lehet, hogy nem tudom, hogy az IVO-nak foglalkozott érdek, lehet, hogy ez ő jobban ért. Nekem egy speciális eset, tehát hogy alapvetően nem nagyon tudsz vele mit csinálni, rágalmazási becsület sértését nyilván, hogyha konkrétan azt mondják, hogy te valamit csinálsz, akkor lehet csinálni, szerintem egyébként nem nagyon tudsz vele mit csinálni, de van egy speciális eset, amit én nem hiszem, hogy valamikor a 90-es évekből volt is ebből valami jogvita, és szerintem a magyar, akkor a legfelsőbb bíróság az nem jó döntött, hogyha például egy kisebbség ellen hangzanak el nagyon durva szavak, akkor az Amerikai Egyesült Államokban, ahol nagyon védik a szólásszabadságot, és mindenki, mint azt mondtam, hogy akar, de felelnie kell érte, amit mond, konkrétan polgárjogilag. Tehát, hogyha valaki például szidja a feketéket, nem tudom kiket, és ezt nyíltan teszi, akkor egy fekete állampolgár mondhatja azt, hogy hát neki ez olyan mélyen sértette az önérzetét, és neki vettő mindenfajta gyakorlatilag nem vagyoni kárért ő perelheti ezt az illetőt, és nálunk is volt erre kísérlet, és azt hiszem, ezt a magyar bíróság ezt elutasította, pedig nekem ez tetszene ez a megoldás.
De most már lehet ilyet tenni. Most
nem már ilyet lehet, de
igen,
lehet,
hogy közösséghez tartozó már attól, hogy nem őt magát, hanem azt a közösséget. Mm-hmm. A Helsinki Bizottságnak voltak ilyen próbálkozásra, mm-hmm. például a menekültekkel szemben, amikor Kocsis... Hogy hívja? Máté. Máténak hívja? A Fidesz frakcióvezetője. Na, akkor még 8. kerületi polgármester, a Fidesz jeles politikusa 2015-ben hazugságokat állított az akkori menekülőkről, és akkor mi próbálkoztunk. Hát nem nyertünk, de például volt olyan ügy, ahol nyertünk, ahol egy Bács-Kiskun megyei polgármester uszított a cigányok ellen, egy bűncselekmény kapcsán, amit azt mondta, hogy azt sejtette, azt jelentették, hogy a cigányok, igen, a cigányok követték el, aztán persze kiderült, hogy nem a cigányok követték el.
De még most egy cigány elkövette, akkor sem
igen,
a cigány.
Igen, de ott még akkor nem volt, és aztán kiderült, hogy egyáltalán volt cigány, és ott például nyertünk egy akkor még az egyenlő bánásmód hatóságnál is, majd aztán a bíróság előtt is megnyertük, és ottan elmarasztalták ezt a polgármester. Bocsánat, hogy
én kiinduló tézisként azt mondom megint, hogy tehát egy valaki másnak a jogsértő magatartására nem lehet egy másik jogsértéssel felelni, tehát másként fogalmazva nem lesz jogszerű az én jogsértésem azért, mert egy jogsértő cselekményre reagál. Szóval függetlenül a plakátok tartalmától, kivéve néhány nagyon szűk esetkört, azt gondolom, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy jogsértő az, amit állít a plakát, és akkor én ezért rongálom meg. És ez a nagyon szűk mesdje, amit említettél, becsületsértés, rágalmazás, ugye az alaptézis, hogy mindent szabad, demokratikus államban, ugye mindent szabad, amit nem tilos. Tehát ami a BTK-t, azt szokták a bűnelkövetők bibliájának is nevetni, most nevezni, ami ott le van írva, hogy az bűncselekmény, ami nincs benne, az nem bűncselekmény. Más kérdés, hogy kártérítési felelősséget lehet miatta, de bűncselekménynek nem bűncselekmény. És ami a BTK-ban szerepel, az a rágalmazás, becsületsértés, ugye ezeket nem meríti ki, főleg azért sem, mert azért ezek a feltételes módban fogalmazás, kérdésfeltevés, stb. Ezek ugye nem hardcore állítások, vagy nem sértőek olyan módon, hogy bűncselekmény miatt feljelentést lehessen tenni. És a másik, ami szóba került, az a közösség tagja elleni uszítás gyakorlatilag, és szerintem amire te gondolsz egyébként, én emlékszem arra az esetre, ott a magyar bíróságok valóban egy nagyon-nagyon megszorító értelmezést alkalmaznak, és azt mondják, hogy csak az az uszítás, amikor konkrét cselekvésre szólítjuk fel mondjuk a tömeget, akik előtt beszélünk. Ez egy olyan eset volt, emlékszem, hogyha jól emlékszem, akkor egy református lelkész mondott egy ilyen nagyon-nagyon felfűtött, talán zsidóság ellenes beszédet.
Ja, az Ifja Fegedűs Lórán.
Így van, Ifja Fegedűs Lórán. De nem fogalmazta meg azt, hogy most nem akarom felvételre mondani, hogy mi lett volna a megfelelő megfogalmazás ahhoz, hogy eljárást lehessen indítani ellene, de valóban én is gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon megszorító értelmezés, és nem helyes azt mondani, hogyha én csak kérdésként teszem fel, hogy Zebú, nem kellene megölni az összes, nem tudom, mit csinált, oda menni egyenként a házaikhoz, mert ő itt lakik, és bekopogni mondjuk egy molotov koktéllal. Ugye ez egy kérdésnek álcázott valami, azért eléggé uszítás szaga, meg íze van neki, de ennek ellenére ez a nagyon megszorító értelmezés szerint ez nem menne át azon a teszten, hogy ez egy uszításra buzdító.
Én egy bűncselekmény, amiről beszélsz. Én a polgári kártérítésről beszéltem, hogy egy kisebbségnek a tagja, hogyha azt szidják, akkor azt mondja, hogy ő azért polgári kártérítés kellene, hiszen ez rá is vonatkozik.
Igen.
És ott
igen,
is volt
igen,
valami
az ilyen megszerítődöntés.
Igen. Mindenesetre nagyon köszönöm Henül Péternek és Bíber Ivónának, hogy erről a látszólag fogós jogi kérdésről beszéltünk, de szerintem éreztük, hogy a jognál sokkal fontosabb az a politikai helyzet, ami meghatározza, hogy a jog merre tud mozogni. Milyen irányok vannak, hol vannak a kiskapuk, hol vannak zárva a nagykapuk. Szóval látszólag mi itt a falfirkákról beszéltünk, talán még a szabadságjogainkról is beszéltünk, de valójában erről a rendszerről beszélgetünk.